Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. És mielőtt megnyitnánk Isten igéjét, egy szeretetteljes üdvözletet szeretnék nektek átadni. Csizmadia Pétertől, Csizmadia Tóth Annától és Csizmadia Márton Pétertől. Június 4-én megszületett az unokaöcsém, Petőfnek a kisfia, és sok szeretettel üdvözölnek benneteket. Megköszönöm, hogyha az imáitokban megemlékeztek majd. Novemberben emlékeztek rá, hogy akkor veszítettük el a nagypapánkat, és az a hét az számunkra elég érdekesen sikeredett. Hétfőn még bent voltunk az öreg otthonban, Hajni hívott, hogy ha tudunk, akkor menjünk be elköszönni, és én bementem a kicsiben. A kicsi ott még eljátszogatott, akkor már sajnos a papa nem volt ébreszthető állapotban. Kedden reggel hívott a Hajni, hogy elaludt, és kedden éjszaka Abigail elkezdett hányni. Aztán ment a hasa véresen, és amikor kibontod a pelenkát és vért találsz benne, az egy kicsit úgy ijesztő. És hát rögtön próbáltuk nyugtatni, próbáltuk akkor még pár kortyot talán, hogy igyon, visszajött neki mindig, és imádkoztam, hogy ne, ez most itt álljon meg, most legyen, történjen valami csoda, történjen egy olyan csoda, hogy nem hány többet, hogy amit szopizott, az benne marad, nem megy többet a hasa, ez itt most vágódjon el. És pár pillanat múlva újra visszajött belőle sajnos minden, és a vége az lett a történetnek, hogy mentőt hívtunk, és bekerültünk a fertőző osztályra. És hát az ember hogy képzeli el a csodát, őszintén? Úgyhogy, hogy Isten közbelép, és megteszi azt, amit kérünk, hogy itt most vége lesz a rosszul létnek, átalussza az éjszakát, és reggel meg fut, ahogy minden nap szokott. Ehelyett Isten másképp gondolta a dolgokat, vagy hát másképp alakultak a dolgok. Adott egy majdnem üres fertőző osztályt egy megyeszékhelyen, egy gyerekfertőző osztályt egy megyeszékhelyen. Mi voltunk ott bent Abigail-el, egy másik szobában egy általános iskolás kislány az anyukájával. Kaptunk egy teljesen üres szobát, akkora ágyal, hogy magam mellé tudtam fektetni a kicsit, ami sajnos nem minden kórházban tud megvalósulni, és hihetetlenül kedves doktornénit, nagyon kedves ápolókat, és gyors felépülést. Két éjszakát kellett bent töltenünk, és aztán szépen haza is engedtek minket, mert hát szépen tisztult ki a szervezetéből az a fertőzés, amit összeszedett. Az ember valahogy sokszor vagyunk úgy, hogy másképp képzeljük el a csodát, mint ahogy aztán bekövetkezik. Ha a Bibliát olvassuk, egy hatalmas skálát tudnánk felrajzolni. Mi volt, mondjuk, mondjatok olyan csodát, vagy ilyen isteni közbelépést, isteni gondviselést, ami olyan igazi egetrengető volt, ami olyan nagyon látványos. Megállt a nap. Ketté nyílt a Vöröstenger. Igen, hogy visszament az árnyék. Egy gyapú nedves lett, miközben száraz volt minden, meg aztán megismétlődött fordítva.
Hát a Kármán hegyen, amikor Illés csimájára tűz szállt alá, és ugye megemlékeztetett.
Igen. Igen. Ezek mind olyan látványos dolgok. Mondjatok olyat, ami nem volt látványos. Amikor az ember úgy gondolná, hogy talán Isten nem is annyira lép közbe, vagy nem is tesz
akkor. József élete.
Köszönöm. József élete. Végig kellett járni a mindent. Egyik lépést a másik után. Igen?
Hát a könyv Eszter.
Igen? Igen. Igen, ott is. Egyik lépést kell tenni a másik után. Ott van Isten, de nem olyan látványosak a dolgok. Igen?
Sámuel születése. Annának a imának a hallgatása, az is ugye csodálatos.
Igen. És ott van a mai történetünk, amikor Jeruzsálem falai újjáépülnek. Nyissuk ki a Bibliánkat, Nehémiás könyve 3. fejezeténél, és ott a 33-34. Verset szeretném felolvasni alapigéül. És aztán majd több igét is fel fogunk olvasni Nehémiás könyvéből. Tehát először Nehémiás könyve 3. fejezet, 33 és 34. verse. Amikor meghallotta Szamballat, hogy építjük a várfalat, haragra lobbant, és nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a júdaiakat. Ezt mondta honfitársainak, Samária seregének. Mit csinálnak ezek a nyomorult júdaiak? Hát megengedik ezt nekik. Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik. Életre kelthetik-e ezt a halomkövet, amely porrá égett? Letelt a 70 éves babiloni fogság, és a zsidók hazatérhettek, hogy új életet kezdhessenek immár otthon az ígéret földjén. Nehémiás, Artaszerszész vagy Artasasztá, ki milyen fordítású Bibliából olvassa itt most a történeteket, ennek a királynak volt a pohárnoka, és hozzá érkezett egy rokona látogatóba, Júdából, Jeruzsálemből. Ő hozta el a hírt, hogy mi is a helyzet otthon. Az első fejezet 3. versében úgy olvashatjuk, hogy elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban, Jeruzsálem várfala pedig csupa rés és kapui tűzben égtek el. Nehémiás szeretett volna segíteni. Fájt neki, hogy ilyen állapotban élnek otthon, az ígéret földjén, az ő népe, az ő testvérei. Szeretett volna valamit tenni. Istenhez fordult imában, és Isten gondoskodott róla. Jó indulatra indította a királyt, a király elengedte Nehémiást. Az egyik egy királyi pohárnoknak hatalmas felelőssége volt. A király azt a bort itta, azt az italt itta, amit a pohárnok adott neki. Mondhatjuk így is, hogy a pohárnok kezében volt a király élete. Nehémiást, az egyik legközelebbi ilyen hivatalnokát, elengedte a király évekre. Adott neki papírokat, amik kellettek ahhoz, hogy könnyen átjuthasson Jeruzsálembe, és adott neki katonákat is a védelem szempontjából. A király elküldte, hogy végezd azt, amire a te Istened indít, és Nehémiás megérkezett Jeruzsálembe. Éjszaka felmérte a terepet, hogy hogy is állnak valóságban a dolgok, és aztán a nép elé állt. A második fejezet 17. versétől így olvashatjuk Nehémiás szavait. Ekkor azonban így szóltam hozzájuk. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui pedig tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és hogy milyen szavakat intézett hozzám a király. Erre ők így feleltek. Kezdjük hát el az építkezést, és hozzáfogtak nagy buzgalommal a nemes feladathoz. Amikor meghallotta ezt a húróni Szamballat, Tóbiá, az ammoni hivatalnok és az arab Gesem, gúnyolódtak rajtunk, és csúfoltak bennünket. Miben mesterkedtek? Talán a király ellen akartok lázadni? Én azonban így válaszoltam nekik. Maga a menny Istene vezet bennünket sikerre, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építkezést. Nektek azonban semmiféle birtokrészre nincs itt jogotok, emléketek sem marad meg Jeruzsálemben. A munka elkezdődött. A nép egy emberként Nehémiás mögé állt, és részt vettek az építkezésben. És jöttek azok, akiknek ez nem tetszett. 3 nevet olvashatunk. Szamballat, Tóbiá és Gesem, a környező népek vezetői, nem tetszésüket fejezték ki az ellen, ami történik. És aztán igyekeztek megakadályozni, hogy Jeruzsálem falai felépüljenek. Félelmet akartak kelteni Nehémiásban, sőt, merényletet is terveztek ellene, fegyveres erőkkel akartak rárontani az építkezőkre, minden követ megmozgattak, hogy ne sikerüljön felépíteni a falakat. És az alapigénkben olvashattuk ezt a becsmérlő megjegyzést, hogy életre kelthetik-e ezt a halomkövet, amely porrá égett. vajon lehetséges, tényleg lehetséges felépíteni a várfalat? Sikerülhet a terv? Fel lehet-e építeni a falakat ilyen mértékű ellenállással szemben? És hogyha egy kicsit átvitt értelemben nézzük ezt a mondatot, lehetséges az újrakezdés a nép számára? Lehetséges-e, hogy a fogságból hazatértek újból Isten népe legyenek? Ha ekkora ellenállásba ütköztek, akkor vajon tényleg Isten akarata az, hogy felépüljön a városfal? És mit tesz Isten? Melléjük áll? Segít? És ha igen, akkor hogyan? Biztos ti is voltatok olyan élethelyzetben, amikor volt egy tervetek, nekiálltatok megvalósítani, és nagyon sok és nagyon erős ellenállásba ütközött. És ilyenkor beugrik az ember agyába, hogy vajon tényleg ez Isten akarata, vajon azért engedi meg Isten ezeket a nehézségeket, hogy jelezze, hogy ez rossz út, vagy csak ki kell tartani, és menni kell tovább. Mit tesz Isten ebben a helyzetben? Mi a nép feladata? Vajon tényleg sikerülhet-e életre kelteni a szét égett köveket? És ebben a könyvben nem történik semmilyen kimagasló csoda. Senki sem gyógyul meg, vagy támad fel a halálból. Isten egyszerűen válaszol az imákra úgy, hogy küld egy erővel és bölcsességgel megáldott vezetőt a nép élére, és elkezdik egyik napról a másikra építeni a falat. Egyik követ a másikra. Mindenki csak teszi és végzi a munkáját. Egyik követ a másikra. Isten nyilvánvalóan végleg jelen van ebben a történetben. Nehémiás semmit nem tesz ima nélkül, anélkül, hogy Istenhez fordulna, de nem száll le tűz, nem nyílik ketté a vörös tenger, nem történnek olyan hegyrengető csodák, ami az embernek úgy jól esne, amit várnánk. De hogy a falak emelkednek, úgy nő a jeruzsálemiekben a lelkesedés. Látják az újjáépült falakat, ami annak a szimbóluma, hogy Isten itt van jelen köztünk, és nem hagyott el bennünket, és kész megújítani az életünket. Megújulnak a falak, és megújul a mi életünk is. Isten népe vagyunk. A 4. fejezet első 3 versét szeretném még felolvasni. Amikor Szanballat és Tóbiá, továbbá az arabok, ammóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagyon megharagudtak, és mindnyájan egy akarattal úgy határoztak, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. Már egy jó ideje dolgoznak. A nép pedig kezd kimerülni, kezd elfáradni. Én még nem építkeztem, és terveink szerint nem is nagyon fogunk. Nem tudom, milyen egy építkezés, csak édesapámnak a történeteiből hallottam, hogy ők hogyan csinálták akkoriban. Emlékszem, hogy anya mesélte, hogy a Siske utcába, a Pásztor János utcába kézbe vitte a még meleg kondérba az ennivalót az ott dolgozó munkásoknak. Apukám pedig munka után ment az építkezésre. Amikor még Budapesten laktak az apai nagyszüleim, hétvégenként jöttek le, és a papa egész hétvégén ott dolgozott az építkezésen. A másik nagypapám szintén munka után és hétvégenként végig az építkezésen dolgozott. Képzelhetem, hogy mennyire elfáradnak. És mennyire elfáradtak a zsidók, akik nem elég, hogy építkeznek napkeltétől napnyugtáig. Nem elég, hogy szóban hallják ezeket a fenyegetéseket. Nem elég, hogy hallják a becsmérléseket, hogy ez nem fog sikerülni. Hallják és látják azt, hogy fegyveresek is jönnek és lesznek, és talán meg is támadnak minket. Azért odaállítottam a népet a fal tövébe, a várfal mögé, a hízagokba. Odaállítottam őket nemzetségenként kardokkal, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Kimerítő a munka, és ott van a szívükben a félelem, hogy bármikor rájuk törhetnek. Csak azért, mert építik a falakat. Csak azért, mert szeretnék újra kezdeni. Nehémiás pedig bíztatja a népet, hogy gondoljanak arra, akiért ezt teszik. Gondoljanak Istenre. És aztán gondoljanak a családjaikra. A vágyaikra, az álmaikra, hogy újból állni fognak majd a falak. És újból visszaállítják azt, amit elveszítettek. Ahogy olvastam ezt a történetet, eszembe jutott az egyik kedvenc filmemből egy idézet. A Gyűrűk urának a befejező részéből, amikor a visszatért király Aragorn összegyűjti az embereknek az egyesült seregét, hogy egy ütközetre hívja őket a sötét úr ellen, hogy ezzel is segítsék az igazi főhőst, Frodót, hogy el tudja pusztítani az egy gyűrűt. Hatalmas seregnyi ellenség veszi körbe a maroknyi csapat embereket, és akkor megszólal a vezér. Álljátok a sarat, ne engedjetek! Gondor fiai s rohanéi testvéreim! Látom a szemetekben ugyanazt a félelmet, mely engem is környékez. Eljöhet a nap, mikor a bátorság elhagy minket, mikor cserben hagyjuk barátainkat, felbontjuk szövetségünket, de ez nem az a nap. A farkasok órájának, mikor a pajzsok széttörnek, s az emberek kora széthullik, még nem jött el a napja, mert ma harcolunk. Mindazért, ami számotokra kedves ezen a földön, küzdjetek meg, nyugat hős népe. Nehémiás is odáll a nép elé, és azt mondja, hogy gondoljatok az Úrra, a nagy és félelmetes Úrra, és harcoljatok a testvéreitekért. Ne adjátok fel, mert ma nem az a nap van, amikor feladjuk a küzdelmet. És a nép nem adta fel. Istennek hála, meghiúsult az ellenségnek a terve, az építkezés pedig folytatódhatott tovább. Egyik kő került a másikra. A nép egy része felfegyverkezve vigyázott a többiekre, azokra, akik a falakon dolgoztak, és a falakon dolgozók egyik kezében ott voltak a kövek, a másik kezében pedig a kard. Úgy olvashatjuk a Bibliában, hogy a vízhez is fegyverrel mentek, sőt, akinek volt páncélja, még éjszaka sem vette le a pihenéshez. Isten ott volt velük, vezette Nehémiást, és rajta keresztül az egész népet. Erőt adott ebben a megpróbáló időszakban. Erőt adott ahhoz, hogy egyik lépést a másik után tudják tenni. Egyik követ a másikra, miközben a környező népek mindenáron meg akarták ezt akadályozni. A 6. fejezet 15. versétől úgy olvashatjuk, hogy a várfal Elul hónap 25-ére 52 nap alatt készült el. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nem tartották többé olyan nagyra magukat, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett csak véghez vinni ezt a munkát. A fal több mint 120 évig romokban állt. És hány nap alatt épült fel? 52 nap alatt. 52 kemény embert próbáló nap alatt. Nem jöttek angyalok segíteni. Nem nőtt a fal magától. Nem történtek csodák, hogy mint Gedeonnál, hogy ellenséges csapatok egymás ellen fordulnak, és olyan látványosan szabadítja meg Isten a népét. Nem. Végig kellett ezen az úton menni a zsidóknak. Egyik lépést a másik után téve. Egyik követ a másikra. Mert van, hogy Isten tüzet hoz le az égből egy proféta imájára. És van, hogy első ránézésre, bocsánat, nem tesz semmit. Nem emelkedik magától a fal. Nem történnek meg azok a régi tapasztalatok, mint régen a nép életében. Csak egyik követ kell tenni a másikra, de mindezt Isten jelenlétében. És ez is csoda. Akkor is, ha mi, amikor éppen benne vagyunk, talán lehet, hogy nem így értékeljük, de utólag visszanézve, ez is csoda. Tegyük fel magunkban azt a kérdést, hogy ez a történet, ez az építkezés, ez mit üzenhet ma számunkra? Van, hogy Isten egetrengető csodával lép be az életünkbe, és van, hogy nem jön be. Van, hogy meggyógyít valakit fizikálisan, és van, hogy valakit nem. Van, hogy elgördíti előlünk az akadályokat. És van, hogy tenni kell egyik lépést a másik után. Akármilyen nehéz is. És eljön a nap, amikor majd feltehetjük neki az összes miértet, hogy akkor miért nem tetted, miért nem léptél, miért úgy történtek a dolgok. És Isten elmagyarázza. Lesz időnk rá. De addig is tennünk kell egyik lépést a másik után. Egyik követ a másikra. És Isten közben szól hozzánk, hogy tartsunk ki. Nem tudom, hogy éppen milyen életszakaszban vagytok. Lehet, hogy most nagyon aktuális számotokra ez a történet, a falépítők története. Tele vagyunk kérdésekkel, hogy elfogad-e Isten, hogy újra kezdhetjük-e, amit elrontottunk. És Sátán pedig minden oldalról támad. Próbálja velünk elhitetni, hogy a porrá égett kövek sosem fognak életre kelni. Próbálja elhitetni, hogy Isten nem törődik velünk, hogy Isten nem tesz csodát. Isten már lemondott rólunk. Próbálja elhitetni velünk, hogy nem fog sikerülni. Azonban ma Isten azt üzeni, hogy ne hallgass rá. A kövek újra élethetnek. A fal felépülhet. Mi Isten gyermekei vagyunk. Van kegyelem és van újrakezdés. Tartsunk ki. Tegyük egyik lépést a másik után. Egyik követ a másikra. Isten ott van mellettünk. Lehet, hogy épp egy olyan életszakaszon mentek keresztül, amikor Isten első ránézésre nem avatkozik közbe. Amikor nem történik csoda, akármilyen nehéz, tennünk kell egyik lépést a másik után. És higgyük el, ő ott van mellettünk, és velünk teszi a köveket, velünk teszi az egyik lépést a másik után. Nem hagyott minket magunkra. És az ellenség támadása nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem ez az út, amelyen mennünk kell. Az ellenség támadása nem azt jelenti, hogy egyedül maradtunk. Kapaszkodjunk hát Krisztus kezébe. Jöjjünk ma az asztalához. Új erőért. Új, világosabb célért. Jöjjünk ide az asztalhoz, hogy emlékeztesse minket, hogy ő megváltotta a mi életünket, hogy ő megbocsátotta a mi bűneinket. Jöjjünk az asztalához, és engedjük, hogy az ő szeretete átjárja a mi fáradt lelkünket, fáradt végtagjainkat, fáradt tagjainkat. Engedjük, hogy reményt adjon a mindennapokhoz. Vegyük a kenyeret és a poharat, az ő testét és a vérét, majd menjünk tovább építeni a falakat. Aztán ezt a történetet nézhetjük úgy is, hogy mi vagyunk a fal. Mi vagyunk a porrá égett kövek. Sebek, fájdalmas emlékek, traumák. De Isten épít egyik követ a másikra. És nem hallgat Sátánra, aki közben mindent megtesz, hogy az ő műve ne sikerüljön. Krisztus nem adja fel. Két átlyukasztott kéz teszi egyik követ a másikra. Gyógyítanak ezek a kezek. Megújítanak. És hogyha nézitek Nehémiás könyvét, a történet lezárt. 52 nap felépültek a falak. És aztán, ha tovább olvassátok, megünneplik ezt. Felolvassák a törvénykönyvet, sátoros ünnepet ülnek. Újra állnak a falak, és újra védik Jeruzsálemet. Isten befejezi az ő művét a te életedben is, a mi életünkben is. Hát jöjjünk ma hozzá, és engedjük, hogy dolgozzon. Engedjük, hogy tegye egyik követ a másikra. Akkor is, amikor éppen benne vagyunk ebben, akkor lassúnak tűnik a munka. Olyannak, ami talán sosem fog véget érni. Reménytelennek. De ma itt a lehetőség, hogy vegyük a kenyeret és a poharat. Hogy találkozzunk Istennel. Hogy elvegyük az ő kezéből a kegyelmet, amit felkínál nekünk. Az erőt a továbbiakhoz. És építsük a falakat tovább. Egyik követ a másikra. Amen.